2017. január 24-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Hamarosan gazda híreket mondunk. Pénteken 11. alkalommal szervezték meg a helyi termelők vásárát Marosvásárhelyen, a Petri Látványműhely és Múzeum udvarán.
5 éve kezdtünk sajtot készíteni a gazdaságban előállított tejből.
Egyre tudatosabbak szerintem a vásárlók keresik a mézet, a jó mézet keresik.
A vásárlói kör az visszatér, sőt bővül is, nem csak hogy visszatérő kliensek vannak.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Rendeződni látszik a Szentegyházi erdőgond. Lőrinc Csaba erdőtulajdonossal, önkormányzati képviselővel beszélgetünk.
A szentegyházi emberek azt kéne megértsék, hogy eddig ledaráltuk az erdőt. Műholdas felvételre megnézzük Hargita oldalát, olyan, mint hogyha Hargitában lenne egy hatalmas nagy legelő. Ez van, de örüljünk annak a lehetőségnek, hogy megkaptuk azt az esélyt, hogy visszaültethessük.
A gyímesekben is egyre nehezebb a gazdálkodás, de vannak, akik nem adják fel. Tankó Péter gyímes felsőlóki gazdálkodónál jártunk.
Itt nem lesz az szergesztő, hogy ne legyen betakarítva a szénaság. Itt nagyon sok embert elfog ez a gazdálkodási vágy, és akkor azt csinálja.
3/4 egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A Grindiano kormány kiemelten támogatná ezentúl a paradicsom és a sertéshús termelőket, ugyanakkor az öntöző rendszert is felújítaná. Az új kormány azt szeretné elérni, hogy a romániai gazdák a más uniós tagállamokban dolgozó termelőkhöz hasonló esélyekkel rendelkezzenek, ezt elsősorban a támogatások határidőre történő kifizetésével lehet biztosítani. Nem normális, hogy 50 ezer tonna paradicsomot importálunk és csak 3 tonnát exportálunk, az sem normális, hogy 230 ezer tonna sertéshúst importálunk és csak 20 ezeret próbálunk a külföldi piacon értékesíteni. Mutatott rá Sorin Grindiano. Összesen 119 millió lejt oszt szét a napokban a gázolajár támogatásra jogosult gazdák között az ÁPIA. A mezőgazdasági kifizetési ügynökség a pénzt ezúttal a gazdák tavalyi harmadik negyedévi július-szeptemberi elszámolásai alapján folyosítja. A rendelkezésre álló keretösszegből 112,256 millió lejt a növénytermesztő farmok, 6,133 millió lejt az állattenyésztő gazdaságok és állattartó telepek, 726 ezer lejt pedig a talajjavítási munkálatokat végző szakcégek támogatására fordítják. Az újabb halasztás szerint az év végéig le kell zárulnia a földvisszaszolgáltatási folyamatnak, a tisztázatlan jogtulajdonú területek pedig állami tulajdonba kerülnek. Az RMDS szerint sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy ezt a procedúrát le lehessen zárni. Csupán ideiglenes megoldásnak tekinthető az a sürgősségi kormányrendelet, amely egy évvel meghosszabbítja a jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatásának határidejét, jelentette ki Táncos Barna szenátor. Rámutatott, a 2013-ban elfogadott 165-ös számú törvény jelenlegi formájában azt mondja ki, hogy jövő év elejéig kell megoldani a visszaigénylési kérelmeket és a földterületek birtokba helyezését. Ellenkező esetben a vissza nem szolgáltatott földterületek 2018. január 1-e után az országos mezőgazdasági földalapba kerülnek, amelyet az állami földalap kezel. A határidőt egyébként immár másodszor írják át. Rendeződni látszik az erdőkérdés Szentegyházán, a közbirtokosság újraélesztését kezdeményező csoport, melynek tagjai erdőtulajdonosok, helyi tanácsosok és polgármesterek már konzultált ügyvéddel, közjegyzővel, erdészettel, hogy törvényesen elindíthassák a folyamatot. A közelmúltban tartott falugyűlésen több mint 100-an töltötték ki azt az űrlapot, amelyben vállalják, hogy tagjai szeretnének lenni a közbirtokosságnak. Ezt a szándékot a hamarosan sorra kerülő közbirtokosság alapító üléséig a többi erdőtulajdonos is megteheti. További részletekre a mai Gazdaéletben még visszatérünk. Falugazdászok segítenek tanácsadással a székelyföldi gazdáknak. A szakemberek szerint a romániai mezőgazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy a kis és közepes méretű gazdaságok tulajdonosai nincsenek tisztában a rendszer nyújtotta lehetőségekkel, nem jutnak időben információkhoz, így sok mindenről lemaradnak. Ezen a helyzeten kívánna változtatni az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek a szövetsége a falugazda hálózat létrehozásával, melyet a Magyar Földművelésügyi Minisztérium anyagi támogatásával próbálnak kialakítani. A kapcsolattartó információ átadó és érdekvédelmi szerepkörön belül a falugazdászok felvállalják a gazdaságok bejegyzési jogszabályokkal kapcsolatos ügyintézését, tájékoztatását, tanácsadását, az agráriumot érintő pályázati, eszközbeszerzési lehetőségek figyelemmel kísérését és az azokról való időbeni tájékoztatást és tanácsadást, valamint szervezési és egyéb ügyek intézését is. Jelenleg Aranyosszéken, Udvarhelyszéken és az Érmelléken egy-egy szakembert, míg Maros megyében két falugazdást tudnak foglalkoztatni. Több mint kétszeresére emelkedett a szélerőművek energiatermelése Romániában az utóbbi napokban. Az ország szélerőműveinek többsége a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsai megyékben található. Tavaly januárban a szélenergia Románia energiatermelésének 11,7%-át tette ki. A sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis Pálinkárium a hétvégén újabb elismeréseket szerzett Lilafüreden a pálinka és párlat versenyen. Idén 264 nevezőtől összesen 1318 pálinka és párlat minta érkezett Magyarország, Románia, Ukrajna, Szlovákia, Lengyelország, Németország, Törökország és Kína területéről. A sepsiszentgyörgyi pálinkárium Bodza és Celler párlata Champion, a Szilva és Alma párlata aranydíjban részesült, Dezső Tiborék emellett még 11 ezüstérmet is elhoztak termékeikkel. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a hétvégi marosvásárhelyi helyi termelők vásáráról számolunk be, addig Bordi Aranka énekel.
Bálint Pál Erika vagyok, a Petri cég marketing igazgatója.
Ismét megszervezték a helyi termelőknek a vásárát.
Ez a 11. alkalom egészen pontosan. Most vagyunk az egyéves születésnapnál. 2016. január 22-én volt az első. 9 termelővel indultunk. Most már az az igazság, hogy nagyon sokan jelentkeznek is. A helyszüke miatt sajnos már nem tudunk egyelőre több termelőnek helyet adni, de igyekszünk, hogy akkor legyen egy olyan tér, ahol több ember be tudja mutatni a termékeit.
Nem csak Maros megyeiek vannak jelen, hanem a környezet környező megyékből is.
Igen, Hargita megyéből vannak még termelőink. Homorodalmásról van egy sajtos, Székelydájából egy sajtos, aki bivajsajtokkal készült, Siklódról van egy nagyon ügyes teafüves, az Orbán Pálinka Kibédről, de Gyergyóból is van csokoládékészítő, a többiek azok Erdőszentgyörgy, Maros-Szentgyörgy, Koronka, és vannak kézművesek, akik Csíkszeredából meg Udvarhelyről érkeztek.
A vásárlók érdeklődnek-e? Vagy most még túl hideg van, és majd délutánra, amikor jól átmelegedtek a kályha mellett, akkor majd kinéznek és vásárolgatnak.
Az a tapasztalat, hogy délelőtt van egy réteg, főként nyugdíjasok, kismamák, akiknek ugye délelőtt is van idejük, és erre járnak. Dél körül van egy ilyen kisebb csend óra, de utána délután jönnek azok, akik napközben dolgoznak, és akkor gyorsan kijönnek. Most látjuk, hogy igény van egy ilyen vásárra. Az emberek tudatosan kezdtek el vásárolni, és vásárról-vásárra nagyon nagy a növekvés, úgyhogy ennek nagyon örvendünk.
Miért tartják fontosnak népszerűsíteni a helyi termékeket?
Mivel hogy mi is hagyományos termékeket és hazai termékeket gyártunk a mi saját receptjeink alapján, ezért nekünk fontos, hogy itteni termékeket mutassunk be, azokat a termelőket, akiktől mi is szívesen vásárolunk, akinek a termékeit szívesen fogyasztjuk, és nem egy nagy áruház polcáról vesszük le ezeket a termékeket, hanem el tudunk beszélgetni a termelővel, tudjuk, hogy hogyan készül, az ő saját gazdaságában termeli meg, és dolgozza fel azokat az alapanyagokat, amiből mi ilyen finom dolgokat vásárolhatunk.
Sándor Kálmán vagyok, Homorodalmásról.
Régóta foglalkoznak sajtkészítéssel. Megy az üzlet?
5 éve kezdtünk sajtot készíteni, a gazdaságban előállított tejből, és azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább odafigyelnek az emberek, hogy mit esznek meg, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat változott az embereknek a sajt ízlése, sajt kultúrája ez alatt az 5 év alatt.
Kien Ferenc vagyok, Maros-Szentgyörgyről.
Mennyire keresik a mézet manapság az emberek?
Egyre tudatosabbak szerintem a vásárlók keresik a mézet, a jó mézet keresik, és a legjobb vásárlók, a visszajáró vásárlók nagyon meg vannak elégedve a termékekkel. Főleg itt ez a kistermelői vásár nagyon jó, mert a minőségi termékeket árulják.
Milyen mézet keresnek?
Leginkább a vegyes virágmézet vagy a havasi mézet keresik. Vannak, akik tudatosan csak az akácmézet. A propoliszt általában ismerik a vásárlók, a virágport sokkal kevesebben, sokan megkérik, hogy ez mi az, mustármag, vagy nem tudom, és akkor elmagyarázzuk, hogy mi az, ismertetőt adunk a vásárlóknak. Új termékeket is próbálunk bevezetni, például propoliszos mézet, vagy csokoládés mézet, levendulás mézet, ami egy kicsit változatosá teszi a terméklistát.
Jelenleg hány családméve gazdálkodik?
Jelenleg 80 család mével, mondjuk amelyeket tavasszal számolják, úgyhogy remélem, hogy tavasszal is ugyanezt tudom majd mondani. 80 család van a birtokommal.
Elég kemény tél az idei, időnként megnézi, hogy telelnek.
Persze, rendszeresen fülelünk, hallgatunk, várjuk a jó időt, de más nem tehetünk. Amit tőlünk telt, azt ősszel megtettük, mézet nekik hagytunk eleget, hogy legyen mivel fütsenek, megik a tűzifájuk az a méz. Várjuk a tavasz, minél hamarabb pergessünk, mert nagyon nehéz így is kiszolgálni a vásárlókat.
Király Hajnal vagyok, Koronkáról jöttem.
Hányféle termékkel van jelen itt a vásáron?
Szörpökből 13 féle, és lekvárokból 10. És tejakeveréket hoztam még.
Milyen lekvárokat, milyen szörpöket vásárolhatunk meg?
Erdei és kelti gyümölcsből készült szörpök és lekvárok is vannak.
Milyen volt a 2016-os év? Volt, amiből készíteni ezeket a finomságokat?
Hál' Istennek, igen. Az erdei gyümölcsök terén sok jó gyümölcsöt lehetett összeszedni.
És érdekesek a csomagolások, szép figurák vannak a szörpök tetején.
Barátnőm készíti a dekorációt a tetejére.
Könnyebben el lehet adni, vagy mi a pláné benne?
Vonzza a szemét. A vásárlói kör az visszatér, sőt bővül is, nem csak, hogy visszatérő kliensek vannak.
Jobb a szájhagyomány útján terjedő reklám?
Igen, sokkal.
Bővítésben gondolkodnak, hogy több termékkel jelen lenni, vagy más fajtával is?
Bővítésben nem, én inkább azt szeretném, hogy tartsam meg ezt a színvonalat, és hogy inkább javítsunk. Azon gondolkoztam még inkább be, hogy naturlevet, hogy lehet még jobban, mert sokan keresik a cukormentes dolgokat.
Fülöp Szabolcs vagyok, Székelydájából, sajtkészítő.
Majdnem minden vásáron találkozunk, itt Marosvásárhelyen. Keresik-e a bivajsajtot?
Hála Istennek, igen.
Nagyon sokféle termékkel van itt a vásáron. Most mivel érkezett?
A teljes palettával, kivéve mozzarellát. Ami azt jelenti, hogy tehéntúró bivajtejből egészen a joghurtig. Ebben benne vannak friss krémsajt, ízesített krémsajt, lágy sajtok, ízesített félkemény sajtok, noszoly sajt jellegű, érlelt gomolyák és érlelt kemény sajt. Összesen olyan 20 féle termék van az asztalon.
Kik azok, akik érdeklődnek a bivajsajt iránt?
Amennyire én meg tudom ítélni, a minden korosztály és minden társadalmi réteg. Igazából itt az ízek beszélnek, és a legnagyobb dicséret számomra az, amikor egy kisgyermeknek a felcsilló szemeit látom, amikor kóstoltatom a sajtot. Szoktam mondani, hogy ezért érdemes sajtot készíteni.
Még mindig csak a család foglalkozik ezzel?
Onnan is elsősorban inkább a feleségem. Bár a gyermekeim is az egyszerűbb sajtokat el tudják készíteni, a nagyobbak. Igen, és csak a családi állatállomány tejéből dolgozunk.
Nemes Ágnes vagyok, Székelyudvarhelyről. Jelenleg levendulás termékekkel érkeztünk, közel 2 hektáron gazdálkodunk, és próbáljuk értékesíteni.
Mennyire érdeklődnek a levendula iránt? Tudják-e, hogy mennyi mindenre jó?
Meglepő módon egészen nagy az érdeklődés, az emberek egyre többet kezdenek ráfordítani a bio életmódra. A gyógyulást is egyre jobban a bio dolgok kapcsán próbálják elérni.
Bodo Zoltán vagyok, mezőpaniti lakos. A vásárra tökmaggal érkeztem, ez a főtermék, pontosabban hihatlan tökmaggal, és a melléktermékekkel, olajjal, liszttel és tökmag pasztával.
Mennyire ismerik ezeket a termékeket a vásárlók?
Csodálkoznak a termékeken, úgymond a liszten és az olajon, meg a pasztán, mert ilyesmiket még nem láttak, és üzletben nem is lehet kapni például a pasztát. A hihatlan tökmagról van, aki úgy gondolja, hogy pucolt formában van, de csalódnak, miután elmagyarázom nekik, hogy ez így terem a tökben. De van, akik céltudatosan jönnek, és akkor azt mondják, hogy igenis, ő ezt kéri, meg ismeri, meg még vásárolt tőlem.
Balázs Dávid vagyok, Siklódról jöttem. Gyógynövényeket, gyógynövény készítményeket hoztam én. Ezeket készítjük. 3-4 éve foglalkozunk vele. 2 esztendeje kerültünk ki vele a piacra. Akkor kerültek annyira rendbe a papírjaink, hogy ki tudjuk hozni őket úgy hivatalosan is.
Miért döntöttek emellett?
Feleségemnek a nagyanyja az gyímesen főesasszony volt, az én nagyapám úgymond kenőember volt, a falubas. Gyógyítás valamilyen szinten közel állt a családhoz, úgy hozta a helyzet, hogy ezzel kezdtünk foglalkozni.
Koronkai Lamária vagyok. Ez 100%-os fekete ribizli lé, vagyis cukor nélkül, víz nélkül, tartósítószer nélkül.
Nagy területen van a fekete ribizli se?
4 hektáron.
Milyen volt a tavalyi termés?
Tavaly jó volt, remélem, hogy az idén is így lesz. Mondjuk a tavaly előtt ugye a jég is elvitte, szóval minden évben van valami kisebb ilyen-olyan kár, de tavaly ahhoz képest jó volt.
Az idén meg jó nagy a tél. Mennyire bírják a ültetvények?
Egyelőre nincs probléma, szóval eléggé fagytűrő ezek a ribizli fajták.
Van, aki ribizli bort készít. Ön próbálkozott-e ezzel?
Házilag készítettem magunknak, de nagy kereskedelemben nem. Én ráálltam erre a 100%-os, ez beteg emberek, kicsi gyerekek, idősek, fiatalok, mindenki fogyaszthatja. Cukorbetegek. Ez nem viszi fel a vérnyomást, csak vérgyűjtő hatása van.
Vásárolnak is, vagy csak érdeklődnek az emberek?
Vásárolnak is, visszajáró vevők vannak, amelyek minden hónapban jönnek, és mindig megveszik a hónapi adagot. Vannak idős hölgyek, akik még a nyugdíjukból is megvásárolják, mert szép lassan rájöttnek, hogy a 100%-os természetes dolog jól megéri a pénzt, mint hogy vegyék meg a gyógyszereket.
Csándor Szilveszter vagyok, Gyergyó Csoma falváról.
És csokoládéval érkezett. Mióta készítik ezeket a finomságokat?
Ezeket a csokoládékat én 2014 elején óta kezdtem készíteni, de 2016 áprilisától lett meg a cégem. Azelőtt egy fanyolja egyesület alatt kezdtem el készíteni, jártam vele vásárokra, tettem próbát arról, hogy igenis van-e kereslet prémium csokoládé iránt. Mivel hogy volt, elkezdtem gyűjteni a saját műhelyemre, és sikerült is megépíteni a műhelyt, és azóta keresem a viszonteladókat, kóstoltatom a terméket, terjesztem a terméket kisebb-nagyobb lehetőségekkel.
Barabás Rozália vagyok, Erdőszentgyőről.
Egy csomó finomsággal van jelen a vásáron, pontosan mivel?
A roziropi pászkám, ami már eléggé kezd ismert lenni, meg mellette készítek házi csokoládét, hájas süteményt, sósperecet, ilyen apró süteményeket kiegészítésként, kekszalámi.
Mikor jött be a házi csoki és a sütemény?
Az egy jó éve, 1,5 éve, hogy kezdtem sütni. Vettem hozzá is felszerelést, és akkor ezeket is kezdtük készíteni.
Milyen gyakran kell változtatni, új terméket behozni? Vagy ha valami jó, akkor évek múltán is keresik a vásárlók?
Igen, az a tapasztalatom. Most már 11 éve, hogy a roziropit is készítem. Örülök neki, hogy még azért kereslet van rá.
Még bírja a család, vagy most már kell alkalmazni is embereket?
Van egy alkalmazott, aki folyamatosan a termelésben benne van. Gépesítve van a pászkasütés, és így akkor készül folyamatosan.
A vásárlók valami különleges igényekkel jönnek?
Van, amiből válogatni, és érzem, hogy ez így elegendő egyelőre.
Somogyi Csaba vagyok, Kibérről, Orbán pálinka főzde. Jelenleg 13 féle pálinkával vagyunk itt, ami kezdődik az alapoktól, azt, hogy alma, körte, szilva, aszalcilványan érlelt szilva, őszi barack, kajszi barack, eperpálinka, muskatályi szőlőből készült törkölypálinka, cseresznyepálinka, megypálinka, és akkor vannak még az ágyasok, ágyas áfonya pálinka, meg az ágyas megy pálinka.
Gondolom, hogy van keletje ebbe a nagy hidegbe.
Igen, van keletje, visszajáró kliensek vannak, jó visszajelzések is vannak, és próbálkozunk minél jobbakat, minél finomabbakat kihozni. Nagyon sokat segített nekünk az, hogy sikeresen tudunk kollaborálni a pálinka lovagrendi tagokkal, és több főzdés kollégával fejlesztünk, találkozgatunk, rengetegszer megbeszéljük a dolgot, egyikünk segíti a másikat, és próbáljuk minél szélesebb körökbe bemutatni a termékeinket.
Elhangzott összeállításunk pénteken készült Marosvásárhelyen, a Petri Látványműhely és Múzeum udvarán megtartott helyi termelők vásárán. Közbirtokosságban látják a megoldást a szentegyházi erdőtulajdonosok. A nehézségek ellenére is kitartanak a gyimes felsőloki gazdálkodók. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Abrasai cekoda, kinyílott a pirós rózsa, jártam hozzád is hagyjam, az csak a magas ég tudja. Jártam hozzád, de nem fogod járni, tudom édes kis hagyjam, fog a gyönge szíved fájni. Abrasai cekoda, elhervadt a pirós, nem vihetek én az útra, nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa. Nem vihetek, nem is járok arra, de ha egyszer arra járok, újra kinyílna a rózsa.
Fazakas István énekelt. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A sütőserpenyőbe tegyünk egy kevés sót, mert akkor a zsír nem fröcsköl annyira széllyel. A megégett zsírba tegyünk harmadrésznyi vizet és forraljuk fel, míg a víz elpárolog belőle. Azután tegyünk bele egy apróra vágott hagymát, és főzzük még egy negyed órát. Szedjük le a habját, és szűrjük át gézen. Ezután nyugodtan felhasználhatjuk, nem lesz semmiféle kellemetlen íze. A gombócok nem mennek szét, ha a vízbe egy kis lisztet szórunk. A száraz kenyeret felfrissíthetjük, ha 5 percre beburkoljuk nedves ruhába, majd 20 percre langyos sütőbe tesszük. A sót és a fűszereket mindig utoljára adjuk az ételekhez, amikor már majdnem elkészültek. Szentegyházán beszélgetünk Lőrinc Csabával, aki most két minőségben is állít a mikrofonunk előtt, mint erdőtulajdonos és mint önkormányzati képviselő is. A műsoraimból is már értesültek a hallgatók, hogy elég nagy gond itt az erdőirtás, a falopás, de most már lassan úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik meg szeretnék oldani ezt a problémát. Hol tart ez a folyamat?
Ez a folyamat, reméljük, hogy most már elég előre haladott állapotában van. Több mint másfél-két éve már elkezdtünk dolgozni rajta. Az első fázis csak az volt, hogy megértsd, hogy mi lehetett és hogy kerültünk idáig, amiből tudsz majd építkezni a megoldások fele. Most ott tartunk, hogy átvizsgáltuk mindenféle próbálkozási lehetőséget, mert voltak. Én a magam fejétől 5 fajta ilyen megoldási próbálkozást tudok megkülönböztetni, amiből csak egy élhető, a közbirtokossági forma. Mikor kiosztották ezeket a tulajdoni lapokat, alakult egy nagy egyesület, és mivel nem volt normálisan leszabályozva, kiszagadoztak okosabbnál okosabb emberek, és lett 6 egyesület. De azok az egyesületek milyen baráti, szimpatizáns alapon csatlakoztak az egyesületekhez, és csak úgy névileg és terület nagysággal voltak bent. Amíg volt erdő, biztos nem volt gond, aztán kezdődtek a lopások. Mehetett fel 50 ember is, törvényszék elé, zsandártól, rendőrön keresztül mindenki. Mikor oda kerültünk, akkor azt kérdezték, hogy bizonyítsák, vagy azok az önök tulajdona. Ez sohasem volt lehetséges, mert a birtoklevél hátán levő koordináták még nem voltak senkinek se beazonosítva. Papíron igen, az akkori vezetőség, azt hiszem, hogy ezek az úgynevezett fiche de punere in possesse, tehát ezek mind meg voltak történve papíron. De az emberek nem tudták, hogy hol van, volt egy parcellázási terv is gyorsan készítve, ami nagyon-nagyon hiányos, úgy gondolom, és soha nem tudtak a lopással mit kezdeni. Aztán változtak az erdészeti törvények is, és rákényszerítették a szemfelső hatásra, hogy ez nem megy tovább őrzés nélkül, elképzelhetetlen. És akkor a 6 egyesületet rákényszerítették, hogy egyesüljenek, és így jött létre az úgynevezett unió. És így sikerült kössenek egy őrzési szerződést a Homorodi Állami Erdészetet. De ez halva született volt, mert azt hiszem nem is jöhettek létre olyan erdészeti egyesület, amelyikben olyan tag van, hogy területe nincs, illetve olyan terület van, amelyiknek nincs tulajdonosa, és a többi. Ez az unió működhetett volna, érezhető volt talán valami közbirtokossági szag, de nagyon rossz volt a statút. Hogy szándékos volt-e, gyors összegyúrás volt-e, nem lehet tudni. Az volt a baj, hogy az unió alatt működtek az egyesületek is. Egy adott pillanatban egy egyesület bélyegeztetett, egy adott pillanatban az unió akart bélyegeztetni. Nem volt átlátható. Régi volt a vezetőség. Leváltottuk a vezetőket, és 4 hónap múlva semmi bírósági idézés vagy végzés nélkül vissza volt rakva.
És teltek az évek, és most újból a közbirtokosságban látják a megoldást. Ez mennyire kivitelezhető most 20 év után?
Elég nehéz ügy, mivel hogy nem közbirtokosságról beszélgetünk, hanem egy közbirtokossági egyesületről, végülis ez egy egyesület, mivel hogy magántulajdonok. Az elv az, hogy gazdálkodni nem lehet az erdővel, legelővel úgy, mint hogy van egy 20 ár pityóka fődem, 20 ár gabonám, stb. Az egy összetett ökoszisztéma.
De mostanra már nagy az ellentét itt a lakosok között. Hogy lehet ezt kivitelezni?
Én a megoldást az információ közlésben látom, a kommunikációban. Ugyanis tartottunk egy páron barátaimmal egy kerekasztal beszélgetést, amiben csak kizárólag fiatalokat próbáltunk megszólítani, és tudatában annak, hogy nem egyezik a véleményünk bizonyos fiatalokkal, annak ellenére is megtettük a gesztust, és próbáltunk kapcsolatba lépni velük, és azt kell mondjam, hogy nagyon pozitívan reagáltak, és el is jöttek. Közel 60 fiatal volt a fórumon, és ami az egészben a nagy pozitívum, hogy ebben a kényes témában, az erdő témában ritka, hogy lejárjon kiabálás, konfliktus. Igen, mert a múltkor is, annak idején is, tehát nem téptük, vakartuk a régi sebeket, hanem tényleg a megoldáson agyaltunk. És az volna az egészben nagyon fontos, hogy megértsék az emberek, hogy ez a közbirtokossági forma az egyetlen megoldás.
És mikorra lehet ezt összehozni?
Beszélgetési szinten könnyű, viszont a folyamatában nagyon nehéz, mivel bonyolult tulajdonlapokról és hosszú-hosszú folyamatról van szó, amik be tudnak közjegyző segítségével hivatalosan állni a tulajdonosok.
Gondolom, hogy már zöme a szentegyháziaknak megcsömörölt ettől a herce hurcától. Ha ne adj Isten, mindenki önök mellé áll, és azt mondja, na jó, ez jó ötlet, végre legyen rend, akkor kivitelezhető ez a terv? Mert gyakorlatilag nincs annyi erdő, amennyi lett volna 20 évvel ezelőtt.
Teljes mértékben kivételezhető, a kérdés a hozzáállástól függ.
legfőképpen az önkormányzat hozzáállásától, és úgy látom, hogy ő lett az egyik motorja, úgymond a polgármestere, napi szinten foglalkozik a témával. Nagyon próbálja, minden egyes megbeszélésre eljön. A kivitelezés az úgy működik, hogy minden ember beáll az ő saját tulajdonával, úgymond csak a nagyságával. Mindenkinek megmarad a tulajdon joga, úgymond. Sem a régi egyesületes honfoglalások alapján, sem a tulajdoni lap koordinátái alapján nem lesz kijelölve, hogy hol van az erdője, hanem bemegy a nagy közösbe. Mert akinek csóri erdője van, az 10 évig csak beruház. Aki tiszta véletlenül jó erdőt kap, az 10 évig csak jó éldet. Akkor lesz béke, hogyha bedobjuk teljesen a közösbe. Talán annyit, hogy ezt az önkormányzat fogja megszervezni, vagy nyit egy irodát, és alkalmaz erre egy külön embert, és megszervezi, hogy tömegesen tudjon fogadni a közjegyző, és így gyarapodjon a létszáma az egyesületnek, ugyanis az erdészeti hivatal, amikor látni fogja, hogy igenis van egy többségi erő, egy közös akarat, ami eddig hiányzott, akkor megköti azonnal a szerződést. És ahogy van szerződés, őrzésre, úgy tudunk gazdálkodni, úgy tudunk pályázni, tudunk bélyegezni kaszálóról tűzifára. Nagyon fontos lesz ez a pályázati lehetőség. A szentegyházi emberek azt kéne megértsék, hogy eddig ledaráltuk az erdőt. Műholdas felvételre megnézzük Hargita oldalát, olyan, mintha Hargitában lenne egy hatalmas nagy legelő. Ez van, de örüljünk annak a lehetőségnek, hogy megkaptuk azt az esélyt, hogy visszaültethessük. Az állam segítségével úgymond van egy hatalmas nagy rész természetvédelmi övezet, és ennek a segítségével nagyon jókat tudnánk pályázni visszaültetésre, mert önerőből senki nem tudná visszaültetni azt, amit levágtunk.
Lőrinc Csaba szentegyházi erdőtulajdonossal, önkormányzati képviselővel készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Antal Tibor énekel.
Jaj, de milyen bajó! Közül rossz maringot kiszedni, hagy én is a tevés megszúrja kezedre, szorítsa a bánat kényszerű a szüvedre, hagy én is a tevés megszúrja
Gyimes Felsőlokon Tankó Péter vállalkozóval, gazdálkodóval beszélgetünk. Mennyire nehéz a tél itt a gyimesekben?
A tél az mindig tél volt. Nem volt meglepetés ezek a nagy hidegek se nekünk. Nálunk mindig várható a tél. És a régi öregjeink úgy mondták, hogy télen legyen tél, és nyáron legyen nyár. Na azt mondták, hogy ha gyertyaszentelő körül jó tél van, akkor majd a nyáron jó nyár lesz.
Sok állat van az istálóban? Növekszik az állomány, vagy stagnál?
Sajnos nem növekszik, mert oda kerültünk, hogy bármilyen pénzért sem lehet munkaerőt kapni, és egyedül azért egy ember nem tud minden nap azt ellátni, azokat az állatokat, ami, ahogy mondani szokás, még húsvét napján is fel kell kelni neki, és enni adni annak az állatnak. Úgy visszafelé lépegettünk, nem hagyjuk fél teljesen, de hát meg kell azt értsük, hogy nem lehet úgy menni, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Tehát ez csak időleges dolog. Sajnos bármilyen pénzét sem lehet munkaerőt kapni, mert ez a német eper és a spanyol, mint a miféle, az megzavarta nagyon nem csak fiatalokat, középkorúakot, sőt idősek is járnak dolgozni. Talán a kalandhajtsa, vagy a világlátás. Mindenesetre, ha munkát kínál fel az ember, akkor még nem is érdeklődnek.
Az állatokkal ki megy majd nyáron a legelőre? Vagy most már csak olyan gazdálkodást lehet folytatni, amikor az állatok az istállóban vannak, hogy nem járnak itt nyáron se a legelőre?
De igen. Igen, csak hát kezdünk gondolkozni, hogy hogy is legyen. Villanypásztort szerelünk fel, ami egy-két embert is helyettesít. Emberi erőt arra összpontosítsuk, arra csoportosítsuk, ami nem lehet villannyal és nem lehet semmilyen modern eszközökkel helyettesíteni. Tehát egy sajtcsinálást, még a fejésnek is a jó része emberi erővel kell. És nálunk lévén, hogy kimondottan zord hegyvidék, itt a gépesítés nagyon elmarad. Én ezt már mondtam, hogy itt a gépesítés azonnal, hogy bal kezünkbe fogjuk a villát először, vagy jobb kezünkbe. Itt traktorral nem lehet a hegyeken menni, vellegetnek az emberek, nekem is van kicsi traktor, ami hasznos kicsi jószágok, viszont a munkának a nagyobb részét azt kézzel kell elvégezzük, tehát emberi erővel kell elvégezzük.
Az állatoknak van tavaszik, amit tegyenek?
Van, hál' Istennek, van. Adnak a 20 darab marhának, tehénnek, és annak a pár kecske is jó, annak van. Mondjam úgy, hogy egész nyáromot azzal töltöttem, hogy egy-két emberrel kaszáltunk, takartunk, szénát hordtunk. Amit tudtam gépesíteni, tehát ilyen szénafelfúvót venni, takarót, ahol lehet egy órás, két órás munkát is lerövidítettem 10 percre, 15 percre, azzal a takarógéppel, vagy azzal a pallogatógéppel. És próbálok, ahogy a szél fúj, úgy menegetni, mert erre rá kell készüljünk, hogy amit mi tudunk megcsinálni, és meg akarunk csinálni, azt meg tudjuk csinálni, viszont másba bízni, munkaerőbe és esetleg segítségbe nem lehet.
De annyi mindennel foglalkoznak, állatokkal, pékség van, turizmussal foglalkoznak. Egy ember hogy tud annyi fele szakadni? Csak el kellene egy kis segítség, ha lenne honnan.
Ugye azért nagyjából fel van osztva, a nagyobbik fiam foglalkozik a turizmussal, persze, amit én ott megtermelek, sajtot, ordát, még húst is, az a kimondottan bio gazdálkodásba, azt ő valamennyi részt felhasználott a vendégek fogadásába, és én azt hiszem, hogy nagyon jól esik az embereknek, amikor látják azt, hogy valóban nem a polcról van a levéve az a sajt, hanem ott látták, ma is például csináltam a sajtot, és látták, hogy hogy készül el a sajt. Nekük élmény. Nekem már mondjam úgy, hogy alig várom, hogy vége legyen, hogy tudjak egyebet csinálni, mert most is, amikor jöttem lefelé, akkor nagy a hó ott nálunk fenn. Szellő alatt ott jó hó van. És bizony az utat, hogy szélesítgessem, hát úgy jártam az út széle felé, hanem belementem a nagy hóba, és aztán annat úgy kellett kiássam, fél óra lapátolás, akkor aztán kijön az ember, de ez benne van a pakliba. Sajnos úgy állunk, hogy Csíkszépisz községhez tartozik az a falucska, Bükloka, ahol én gazdálkodok, és olyan hegyen árüli, mostoha terület ez. Túlfelől vannak a székelyek, és mi itt a csángók, olyan mostoha gyermekei vagyunk, úgymond az anya nemzetnek. Nem tudom, hogy idővel hogy tudnánk mi beszélni autonomiákról és stb.ről, amikor ennyit sem lehet csinálni, hogy elküldjenek egy traktort vagy egy útpucoló gépet, mert lévén, hogy az a falucska oda tart a községhez, és hogy lepucolják. Nagy utána járásokkal, sok kunyerálás, könyörgés által lehet, hogy egyszer felmenjen az a hókotról, és akkor egy kicsit elnyomogassa. A többit viszont csináljuk mi ott. Lapáttal, kocsival, amivel tudjuk.
Nagyon sokan megcsömöröltek a gazdálkodástól, meg mindentől, ahogy ön is elmondja, hogy olyan mostohák a körülmények. Mi lesz itt mondjuk akkor 10 év múlva? Mert eddig, amikor átjöttünk a Fügésen, úgy el voltunk ámulva, hogy itt a hegycsúcs is le volt kaszálva, milyen rendezett volt itt minden. Mit kapunk akkor mondjuk 10 év múlva?
Én nem lennék borulátó azért, mert egy bizonyos kor után, legyen az 20 év, legyen az 40 éves kor, legyen az 60 éves kor, 50 éves kor. A láz elfogja az embert, tehát a gyermekkori emlékek elé jönnek, és akkor kezd gazdálkodni. Be kell valljam, én is így voltam. Én valamikor megszöktem, iskolát végeztem azért, hogy ne kelljen a kaszát húzzam, és ne kelljen a villát emelgessem, a szénát emelgessem, de valahogy úgy visszakanyarodtam, és most mondjam úgy, hogy szinte passzióból csinálom. Na, ilyen passzióból csinálás, eléggé sok van itt, akiket én ismerek is. Jó barátok, jó ismerősök vannak, akik nagyon sokszor elbeszélgessük így egymás között, hogy hát szinte nem érdemes, vagy szinte úgy van, hogy más egyébből pótoljuk annak a gazdálkodásnak a fenntartását. De úgy is csináljuk. Éppen egy barátommal beszélgettem, és mondom, tehát nézd meg, reggeltől estig lótunk, futunk, és vannak olyan falustársaink, akik jó kényelmesen a kocsma előtt, vagy kocsmába töltik el a napjaikot, biztos vacsorájuk, és van reggelük, és már se nem soványabbak, se nem sápadtabbak, mint mi. Úgy elgondolkozott egy kicsit a barátom, és azt mondja, hogy hát te ez mindig az, de azért én a vacsorámat nem cserélném el velük. Van egy ilyen, hogy az ember, mondom, megszokta, és van egy olyan tartás az emberben, hogy még azért se hagyom. Úgyhogy itt nem lesz az szerkesztő, hogy ne legyen betakarítva a szénaság. Itt nagyon sok embert elfog ez a gazdálkodási vágy, és akkor azt csinálja. Van egy bizonyos korom nekem is, de úgy jól esik minden este, amikor jó fáradtan haza tudok menni, és letettem a gerebjét, a villát, és olyan jó étvágyat tudom. Még ha kell azt az avas szalonnát is megenni, amit elejembe teszem a feleségem, hát persze nem azt teszem, de én bármilyen ételben jó leszek, és azt hiszem ki kell azt izzadni, azt az energiát az ember magából, hogy jó lesen a pityóka rántott is, mondom.
Tankó Péter gyímes felsőlaki gazdálkodóval, vállalkozóval beszélgettünk, most Csiszer Anna énekel, kísér a Hargita Népi Együttes. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma Kovács Hont Imre Tanyavilág című könyvét ismertetjük. A csíki, gyimesi, sóvidéki, keresztúr környéki kihalófélben levő tanyafalvakat kereste fel Kovács Hont Imre. Tanyavilág című riportkötetében ezeket térképezi fel, teszi ezt jó arányérzéssel, és ami az újságíró egyik nagy erénye, mérhetetlen kíváncsisággal. A tanyavilágról szóló riportsorozat újságírói pályafutásának eddigi legizgalmasabb munkája, egyben élete legnagyobb kalandja volt. Az egyes részek megírása sem munkaként csapódott le benne, hanem inkább egyfajta megkönnyebbüléssel járó folyamatként, amely lezárja az adott kalandot. Örömmel hallgattam az egyszerű bölcsember fogalmazását, vagy a munkában megfáradt és itókával pihenő emberek okoskodásait is, állítja Kovács Hont Imre. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol januárban is 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nyereményjátékunk kérdésére a választ január 27-ig várjuk, ugyanis jövő kedden lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk: mit termeszt a mezőpaniti Bodó Zoltán? Megismételem a kérdést: mit termeszt a mezőpaniti Bodó Zoltán? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A burgonya és káposzta kilója 1 lej 80 bani és 2 lej, a fehérhagymájé 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymájé 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 9 lej. A paprika kilója 5 lej és 7 lej, a paradicsomé 6 lej 50 bani és 7 lej, az uborkáé 3 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 8 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, a zeller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lej kell fizetni. A szemes paszúj litere 8 és 9 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek. A tojás darabja ezen a héten 55 bani, egy fejsaláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 3 lej 50 bani és 5 lej, a körtéjé 4 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 8 és 9 lej, a dióbéli 28 lej, a sajt és az ordájé 16 lej, a tej litere 2 lej 50 bani. Az árak tejkoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Csala Judit énekelt. Jövök Eden itt a gazda életben, a hasznos információk mellett a Kézdi Albisi Vén Pál gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Kápolnás faluról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Lövétéről hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Gyenge a nádle hajlik a földre, gyenge szavam nem hallik messze. Gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom. Gyenge szavam, gyenge kiáltásom, a rózsámtól most lesz elválásom. Nyisd ki, papám, nyisd ki a kapudat, ha tőlelem bátszál derekadat, a blokkod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. A blokkod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.